Tehát a múlt órán megpróbáltunk ilyen analógiát találni, hogy elektromosság és mágnesség között milyen összefüggések vannak, de azt találtuk, hogy az elektromosság az olyan, hogy mindig valamilyen töltés és egy másik töltés közötti kölcsönhatást ír le. Tehát két töltés, mondjuk, hogyha mind a kettő pozitív, akkor taszító erő hat közöttük, hogyha ellenkező előjelűek, mondjuk, akkor vonzó erő hat köztük. De ezt úgy írtuk le, hogy nem közvetlenül egymás hatását érzik, hanem hogy az egyik az felépít egy télerőséget, amit ott a másik a saját helyén azt érzékel, és arra reagál. A mágnességtannál meg úgy volt ez a lánc, hogy a mágneses teret az mozgótöltés vagy áram építi fel, és áramra is hat. Áram is érzékel mágneses erőt, csak álló töltés az nem. Tehát ezeknek az ábráknak megpróbáljuk a megfelelőjét oda lerajzolni. Tehát van értelme, értelmes azt a kérdést feltenni, hogyha van két áram, ugye ott két töltés volt az alapobjektum, itt a két áram, akkor azok milyen erővel hatnak egymásra, taszító vagy vonzó erővel. És itt is két alapesetet lehet megkülönböztetni. Egyik az, amikor azonos irányba folyik mondjuk két áram, így egymás mellett párhuzamosan. Másik az meg az, amikor ellenkező irányba folynak. Egymás mellé van két vezető, és kitaláljuk, hogy vonzó vagy, melyik esetben lesz vonzó a kölcsönhatás, melyik esetben taszító. Ezt fogjuk először megcsinálni. És ezt a láncot alkalmazzuk. Tehát azt fogjuk kitalálni először, hogy ez az I egy áram, ezt ide középen rajzolom külön, tehát az I egy áram az milyen mágneses teret hoz maga körül létre. Ezt a múlt órán megválaszoltuk a Biot-Savart törvény, hogyha itt van még az a füzet, amit a mutatóban írtak. A Biot-Savart törvényből kiszámoltuk, csak viszintesen volt a végtelen vezető, de meg tudják találni. Tehát így volt, így nézett ki, hogy errefelé folyt az áram, és itt kiderült, hogy az ábra síkjába befelé mutató mágneses tér van. Hát H volt az, de tök mindegy, mert a B az csak μ0 szorosa a H-nak. Tehát itt befelé mutat a H. Akkor nyilván, hogyha ezt az ábrát ezt így elfordítjuk, akkor még mindig befelé fog mutatni a H. Meg még mindig befelé fog mutatni a H. Tehát ebből kijön az, hogy a H-nak muszáj azon a felső ábrán olyan erővonalakkal rendelkeznie, ami ilyen kör alakú, és akkor így veszi körbe a vezetőt, az áramot. Tehát ez ad ebben a pontban éppen a tábla síkjából befelé mutató térerőt. Ilyennek kell lenni az erővonalaknak. Ezt úgy könnyű megjegyezni, hogy itt is a jobb kéz szabály áll elő, miszerint úgy kell berajzolni, tehát olyan irányúak az erővonalak, hogy ha abba az irányba csavarjuk a jobbkezünknek a négy ujját, akkor a hüvelykúj az éppen az áramirányba mutat. Tehát ezt a szabályt kell itt is alkalmazni. Akkor a hüvelykújjamat az áramirányába irányítom, akkor a négy ujjam megmutatja, hogy ilyen irányú, irányítottságú erővonalak veszik körbe az áramot. Persze sok van ilyenből, tehát itt is van egy ilyen erővonal, meg távolabb is van egy erővonal, és így tovább. De ez a jellegzetes erővonal képe egy hosszú egyenes vezetőnek. Ebbe van beletéve, tehát az áramból ezt a narancsárga erővonal képet a Biot-Savart törvényből kaptuk meg. Ebbe most beletesszük ezt a másik áramot, ide mondjuk. Ide. akkor azt kell megnézni, hogy ennek az áramnak a helyén milyen a mágneses térnek az iránya. Ugye itt veszik körül az erővonalak, akkor hopp, itt pont így befelé mutat. A tábla síkjába pont befelé mutat a H, akkor következésképp a B is. Azért a B-t írjuk fel, mert erre emlékezhetnek a múlt óráról, hogy, vagy az előttről, hogy ilyen az L hosszúságú áramjártatek vezetőre ható mágneses erő. Egy kicsit itt, hogy világosabbak legyenek a jelölések, mondjuk ezt én elnevezem B1-nek, csak azért, hogy az kiderüljön otthon is a füzetből, hogy azt az I1 hozta létre, és akkor ide is B1-et írok. Viszont ide meg I2-t, mert az I2 áramra ható erő. Meg akkor még L2-t is, mert ugye az L2 szakasz, vagy L2 hosszra ható erő. Akkor itt most megint jobbkész szabályt kell kapni, mert keresztszorzat van. Megnézzük, hogy ez mit mutat. L2 az az áramirányba mutat, de most az I2 áramirányába kell nézni. Tehát L2 az fölfelé, a B az befelé. Tehát kijön egy olyan erő erre a keresztszorzatra, egy olyan erő jön ki, olyan erő irány, ami jobbról balra mutat. És ez az az erő, ami az I2-re hat. Tehát F2-1, ide írjuk, hogy F2-1, a kettes, a jobb oldali vezetőre hat, az egyes áram által. Akkor meg se kell nézni, de otthon gyakorlásképpen megnézhetik, hogy az I2 az milyen mágneses teret kelt, abba az I1, hogyha bele van téve, az milyen erőt fejt ki, de már rögtön tudjuk a választ Newton harmadik törvényéből, hogy az meg egy ellenkező irányú, azonos nagyságú erő lesz, tehát akkor ide be tudjuk rajzolni, hogy az azonos irányban folyó áramokra vonzó erő hat. Áramok között vonzó erő hat. Ez az első megállapítás. A másodikat nem kéne már részletesen végigvenni, mert az akkor az ember sejti, hogy ott meg taszító erő lesz, de azért nézzük meg. Tehát azt csináljuk, hogy lerajzolhatjuk akár az egész ábrát újra. Tehát második eset, az alsó ábra az olyan, hogy itt az I1 áram, itt az I2 áram. A narancssárga erővonalak azok még mindig ugyanazok, mert az I1 árammal nem történt semmi. Tehát azok ugyanolyan irányítottságúak. Tehát itt továbbra is a tábla sikára befelé mutat ez a B1 indukció, amit ez a baloldali áram létrehoz, ez így arra felé mutat. Továbbra is ez az összefüggés írja le azt, hogy milyen a mágneses erő. Csak most ugye ezt az I2 áramirányt kell megszorozni keresztszorozni a B-vel, B1-gel, tehát most az balról jobbra mutat, akkor az tényleg taszító erő. Tehát most egy ilyen erőt, ha kapunk a F2-1-re, és megint, ha végigvennénk ugyanezt ezt visszafelé is, de nem is kell, mert Newton harmadik törvényét is alkalmazhatjuk, akkor a visszafelé erő az meg, tehát ami az I1-re hat, az is taszító. Tehát ellenkező irányba folyó áramok között meg taszító erő hat. Ez jött ki. Ez csak úgy a teljeség kedvéért, hogy az analógiát így lehessen látni, vettük ezt végig. A következő az viszont egy érdekes gondolat, mert szóval van a mágnességtanban egy nagyon furcsaság, méghozzá az, hogy azt írtuk fel, hogy mágneses erő az nem hat töltésre, csak akkor, hogyha a töltés mozog. Ez több, mint gyanús. Az a gyanús benne, hogy azt állítjuk, hogy itt van egy mágneses, ezt nem kell még rajzolni, csak megmondom, hogy mi itt a szörnyű bonyodalom. Az, hogy itt van egy mágneses tér, amiben mozog egy Q-töltés V-sebességgel. És állításunk szerint erre hat erő, mert mozog a töltés. De nagyon könnyű egy olyan nézőpontot felvenni, amiben nem mozog a töltés. Egyszerűen csak ugyanolyan gyorsan kell mennem, mint a töltés. Akkor az egy álló töltés. Akkor arra meg nem hat erő. Ez nagyon, nagyon furcsa, itt valami nem stimmel, mert az nem lehet, hogy két nézőpont csak annyiban tér el, hogy az egyik az áll, a másik az meg mozog állandó sebességgel, és mégis az egyikből hat erő, egyikből nézve hat erő erre a töltésre, a másikból nem. Ezt egy konkrét, ennél kicsit konkrétabb példán megnézzük. Szóval ez egy paradoxon, mert itt valami ellentmondás van. A paradoxon szó az ugye azt jelenti, hogy látszólagos ellentmondás, tehát itt meg lehet oldani az ellentmondást. A következőt nézzük. Mondjuk itt van egy vezeték, ilyen, szóval így rajzolom le, hogy látszik a vastagsága is, és ide teszek egy töltést. A vezetékben áram folyik. Azért áram folyik, I áram folyik. És ezt az I áramot tegyük fel, hogy pozitív töltések hordozzák, azt könnyű. Fölrajzolni. De itt vannak ezek a kis pozitív töltéshordozók, ezek mind mennek V sebességgel. Ez az a sodródási sebesség, hogyha ez egy fém vezeték. Mennek V sebességgel, ezek képviselik az áramot. A negatív töltések, azokat más színnel jelölöm, mondjuk kékkel, azok meg egy helyben vannak, tegyük fel. Ugyanolyan sűrűséggel kell rajzolnom őket, mert a fém az elektromosan semleges, persze az a fém drót, tehát ide rajzolok egy mínusz Q-t. És úgy választom meg, csak hogy egyszerű legyen az egész, úgy választom meg ennek a töltésnek a sebességét, hogy az is ugyanez a V legyen. Majd meglátják, hogy miért, de így lesz egyszerű az egész. Tehát itt megy egy kis egy pont töltés balról jobbra. Ezt mit tudom én, csak hogy a múlt fél évben használt ilyen szóhasználattal éljünk, ez az S vonatkoztatási rendszerből S nézőpontja, ami egy állomás. A következő inercia rendszer, hogyha emlékeznek a múlt fél évben, az inercia rendszer az a rendszer, amiben érvényesek Newtonnak a törvényei. És majd oda mellé, jobbra, felrajzolunk egy olyan nézőpontot is, ami egy mozgó vonatnak a nézőpontja. Pont ugyanolyan sebességgel mozogjon az a vonat is, mint ezek a V-k. Egyfajta sebesség legyen a problémában. De ide mellé lerajzolom, hogy látszódik ez az egész helyzet ebből a nézőpontból, hogy itt van egy megfigyelő a vonatom. Ugye az S, az meg egy olyan megfigyelő, aki ott áll az állomáson. Ő is látja ezt a vezetéket. Ő együtt mozog ezekkel a narancssárgákkal. Pont ugyanolyan sebességgel mozog, mint a narancssárga a pozitív töltések. Tehát ő hozzá képest a pozitív töltések azok állnak egy helyben. Tehát itt így rajzolom le a pozitív töltéseket, hogy állnak. A negatív töltések viszont, amik álltak az állomáshoz képest, akkor a vonaton vagyunk, akkor azok mennek hátrafelé, tehát a negatívok mennek hátrafelé, szintén V-sebességgel. Hozzánk képest, a vonathoz képest V-sebességgel mennek hátra a negatív töltések. Minusz Q-töltések. Na most ez ez pontosan ugyanazt az áramot képviseli, mint ez. Mert azt arra emlékeznek, hogy negatív töltések, hogyha áramolnak, akkor az áram irány az a töltések, a negatív töltések áramlásával ellentétes, és hát itt például ugyanannyi töltés, ugyanannyi sebességgel áramlik időegység alatt, stb. Az áramnak a nagysága is ugyanaz. Tehát meglepő módon tök ugyanazt az áramot érzékeli, méri mondjuk a kétféle megfigyelő, mert így állítottuk be ezeket az adatokat. A furcsaság az ott jön, hogy ő hozzá képest viszont a töltés az nem mozog. Az csak áll egy helyben. Tehát ez az egyik szituáció, szóval ugyanaz a helyzet, csak az egyik nézőpontból, meg a másik nézőpontból. Ezek a távolságok, ezek ugyanakkorák. Csak áll ez a töltés. A baloldali ábrába be tudjuk rajzolni az erővonalakat. Ugye ott vannak, ott narancssárgák voltak az erővonalak, itt mondjuk valami más szint fogok használni. Az erővonalak, mert ugye ez az I áram, ez létrehoz maga körül mágneses terepet. Így néznek ki az erővonalak, ilyen körök, így, körbeveszik az áramot. Tehát ezen a ponton van egy mágneses tér. Persze itt is ugyanez a helyzet, az áram az megvan, itt is van egy mágneses tér. Csak az a baj, hogy itt ebből a nézőpontból nézve hat erre a töltésre erő is, mágneses erő is, méghozzá ugye Q-szor V kereszt B, merre mutat az, mindjárt kitaláljuk, V kereszt B, fölfelé mutató erő hat, tehát azt berajzoljuk ebbe az ábrába, hogy hat rá fölfelé egy erő. Ott meg nem hat rá erő, mert nem mozog. Ez nagyon furcsa, sőt ez annyira furcsa, hogy ez nem lehet így jó. Azért, mert az nem lehet, hogy ebből a nézőpontból nézve hat rá erő, jogkész szabályt használja. Az nem lehet, hogy ebből a nézőpontból hat rá erő, abban a nézőpontból meg nem hat rá erő. Azért, mert ha itt hat rá erő, az azt jelenti, hogy elkezd így fölfelé gyorsulni. Tehát errefelé mozog, és elkezd így fölfelé gyorsulni. Begörbül a pályája, majd egyszer csak ide becsapódik. Itt meg nem csinál semmit. Ebben nem térhetnek el a vélemények, hogy becsapódott-e vagy nem. Szóval a részletekben eltérhetnek esetleg, hogy mikor csapódott be, meg ilyenek. Vannak ilyen, tehát azt még ki lehet magyarázni, de ezt nem lehet kimagyarázni, hogy az egyik szerint becsapódott, a másik szerint meg nem, mert csak egyféle esemény történt vele. Szóval itt eddig tartott az ellentmondás, attól lesz paradoxon, hogy föl lehet oldani ezt az ellentmondást. És meglepő módon ehhez pont a relativitás elmélet az kell is. Úgyhogy most vissza kéne menni fél évet, meg úgy visszaemlékezni legalább arra, hogy volt olyan, hogy Hossz kontrakció. Elmondom a megoldást, és azt kellene csinálni, hogy lerajzolják az ábrát még egyszer, csak már helyesen. Egyelőre itt valamit rosszul rajzoltunk be. Egyelőre még csak azt rajzolják le, hogy az üres vezetéket, meg itt is az üres vezetéket, azokat a narancsárga meg kék, általam narancsárga meg kék jelölt töltéseket még ne rajzolják be. Én csak letörölgetem őket, tehát nekem könnyebb a dolgom. Tudnék, az a megoldásnak a kulcsa itt, hogy egyszerűen megfogalmazva legalábbis, hogy ugye az a relativitás elméletnek az volt az egyik következménye, vagy az jött ki belőle, hogy, és ez megfigyelhető, ez teljesen megfigyelhető, ténylegesen előálló fizikai következmény, hogy, hogy mozgó testek azok rövidülnek, ilyen megfogalmazást lehet mondani. Itt, itt most ide képzelik ezeknek a pozitív töltéseknek a láncolatát, de az egy mozgó, két pozitív töltést, hogyha összekötnek képzeletben egy madzaggal, az egy mozgó test. Annak a hossza az, az nem akkora, mint hogyha nyugodnának a, azok a pozitív töltések. Tehát itt egyszerűen, meglepő módon az a helyzet, hogy sűrűbben kell rajzolni a pozitív töltéseket, mert a szomszédos pozitív töltések közötti hossz megrövidül relativisztikusan. Ez azt jelenti, ez nagyon picike hatás persze, mert ezek kicsi sebességek, de akkor is ez a, ez a megoldásnak a kulcsa. Hogy, tehát ez, mondjuk ezt elnevezzük két negatív töltés közötti távolságot elnulnak, akkor ez itt kisebb, mint elnul. Kisebb, mint elnul. Ez azt jelenti, hogy ez a, ez a töltés, szóval a mi nézőpontunkból a következő van. A mi nézőpontunkból, az állomás épület nézőpontjából ez a vezeték darab, ez nem elektromosan semleges, mert sűrűbben vannak benne a pozitív töltések, mint a negatívok. Ez pozitív tölt, pozitívan van föltöltve. Pozitív töltéssel rendelkezik. Tehát hat ugyanez a mágneses erő, ez továbbra is igaz, de hat egy elektromos erő is, és az elektromos erő az meg taszító, amiatt, hogy tehát ide ki kell egészíteni az ábrát. Van egy taszító elektromos erő, amiatt, hogy ez föl van töltve pozitívra. Tehát ez a teljes kép. Valami módon ennek a kettő erőnek az eredője hat és határozza meg, hogy hogyan mozog, hogyan gyorsul az a, az a töltés. Hogyan módosul a vonaton levő megfigyelőnek a nézőpontja? Pont fordítva, mert ott meg a negatív töltések mozognak. Ott meg a negatív töltéseket kell sűrűbben rajzolnom. Tehát ott meg ez a negatív töltések közötti hossz lesz, hosszkontrakció miatt kisebb, mint az L0. Az L0 az meg a pozitívok közötti. A távolság. Jó, persze, tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű leírásmód, mert úgy választottam meg, hogy ilyen szépen egy egyenlő táv közökre jöjjenek a pozitív töltések, vagy ilyesmi, meg az összes sebességet ugyanarra állítottam be, de jellegre akkor már érthető lesz a magyarázat. Tehát az a helyzet, hogy itt, ebből a nézőpontból ez egy negatívan töltött fémdarab. Ami azt jelenti, hogy vonzó erőt fejt ki erre a pozitív töltésre. Mágneses erő továbbra sincs, mert ez nem mozog ez a töltés, tehát nem, nincs mágneses erő, de van elektromos erő helyette, és az fölfelé mutat, nevezzük ezt FE vesszőnek, itt ezt meg FM vesszőnek, hogy ez a vesszős rendszerből nézve a két erőnek a nagysága. Itt már akkor hihető, hogy lehet olyan, hogy pont úgy jöjjön ki ennek a két erőnek a nagysága, hogy eredőben ez is fölfelé mutasson, mint ahogy itt ez is fölfelé mutat. És tényleg ez a helyzet, hogyha részletesen végigszámolnánk, akkor kijönne, hogy itt a részletek is stimmelnek. Tehát a két nézőpont az teljesen összhangba hozható, csak az a furcsa benne, hogy itt mágneses erőt is, meg elektromos erőt is figyelembe kellett venni, itt meg csak elektromos erőt. Ebből az a tanulság, hogy nem jó szétválasztani egyáltalán az elektromosságtant meg a mágnességtant. Mert ami az egyik nézőpontból, szóval nézőpont függvénye az, hogy valami elektromos jelenségnek látszik-e, vagy mágneses jelenségnek. Na az egyik nézőpontból itt van egy mágneses erő, a másik nézőpontból meg csak elektromos erő van. Tehát igazából elektromágnesség van. és nem külön elektromosság és mágnesség, azt mesterkért dolog szétválasztani. Ez a fő tanulság ebből. Na most a múlt órán vettük a bioszavárt törvényt, és néhány esetre ki is számoltuk a mágneses teret a bioszavárt törvény segítségével, és akkor oda fölírtunk egy szót, hogy amper törvény, ami a Gauss törvénynek a megfelelője, úgymond a mágnességtanban. Tehát ami a Gauss törvény, tehát ugye elektromosságtanban az erre a kérdésre, hogy egy adott töltés elrendezés milyen elektromos teret hoz létre, erre kétféleképpen tudunk válaszolni, kiszámolni kétféleképpen tudjuk. Tehát módszerek. Ugye itt van egy töltés elrendezés, és ebben a pontban kérdezzük az elektromos térerőt. Első módszer az a Coulomb törvénynek az alkalmazása, ami egy ilyen kellemetlen integrálással jár, de legalábbis, és vektoriális összegzéssel, de legalábbis ez úgy mindig használható. Most a második módszer az a Gauss-tétel, vagy Gauss-törvény, ami szintén mindig igaz, csak a praktikus haszna az nagyon korlátolt, mert csak nagyon szimmetrikus esetekben tudtuk ezt jól használni. És az pedig annak pedig az volt a jellemzője, hogy nem explicit az E van kifejezve belőle, hogy E egyenlő pont, hanem ebből még úgy ki kell hámozni az E-t. Föl kell írni a fluxust egy zárt felületre, és akkor ki kell belőle hámozni az E-t. Hasonló módon ezt írtuk fel a múlt órán, hogy ha van egy áram, akkor attól valamilyen távolság egy adott pontban a térerősség, a mágneses térerősség kiszámítására is kétféle módszer van alapvetően. Az egyik az a bioszavárt törvény, amit meg is beszéltünk a múlt órán, és néztünk rá példákat. Emlékeztetőül 1 per 4 pi szer integrál i szer dl kereszt r per r köb, egy ilyen képlet volt, és ezt az adott vezeték darab hosszára kellett kiintegrálni, és akkor itt ez jön most, hogy ezt megbeszéljük, ezt a másik módszert, ami, tehát fölírom akkor a képletet, és akkor megnézzük, hogy működik. Szóval nagyon hasonló felépítésű, amit mondok, az inkább csak arra fog szolgálni, hogy jól meg lehessen jegyezni az ampertörvényt. Szóval hasonló felépítésű, mint ez, hogy nem a H van benne explicite megadva, hogy H egyenlő és egy recept rá, hogy kell kiszámolni, hanem a H az úgy el van rejtve benne. A jobb oldalon, itt a jobb oldalon a töltés van, az semmi meglepő nincsen, mert töltések hozzák létre az elektromos teret. Akkor itt meg áramnak kell lenni, meg áram hozza létre a mágneses teret. Itt az is érthető, hogy itt miért nem egy felületi integrálás van. Mert annak van értelme, hogy egy adott felületrész az mennyi, egy adott zárt felület az mennyi töltés zár be. Ugye ennek ez a jelentés, hogy zárt felületre integrálunk, és akkor abban a zárt térrészben mennyi töltés van bezárva. Az hülyén néz neki, hogy egy zárt felület mennyi áramot zár be. Mert az áram az úgy nem egy helyen van, hanem az úgy folyik egyik helyről a másikra. Tehát így könnyű megjegyezni, hogy itt azért egy zárt görbementi integrál van. Azért zárt görbementi integrál van, mert a zárt görbe az meghatároz egy felületet a térben, Szóval ott van egy felület, amit ez úgy kifeszít, mint egy szappanhártyát úgy elképzeljük, hogy ez itt a drót, és akkor az úgy kifeszíti a szappanhártyát, akkor annak van értelme, hogy ezt a szappanhártyát, képzeletbeli szappanhártyát, ez milyen áramok döfik át, előjeles összegű. Mert ez szerepel az amper törvényben. Tehát a következőről van szó. Az amper törvény az következő. Itt mennek keresztül kasula az áramok a térben. Van egy műszerünk, itt nincs semmi, tehát amit ide rajzoltam, ez nem létezik, itt nincsen semmi drótkeret, meg semmi, itt nincs semmi. Csak ezek a narancssárgák az igazi fizikai objektumok, azok az áramok. Van egy olyan berendezésünk, ami, ha letesszük a tér egy adott pontjába, megmondja nekünk az ottani mágneses teret, tegyük fel. De vektorosan, tehát megmondja az irányát és nagyságát is. És szépen elkezdjük itt azt úgy tenni, ide tesszük a térbe. Itt, mit tudom én, valamerre mutat az a H-vektor. Utána egy kicsit odébb visszük azt a műszert, DL vektorral odébb visszük. Ott is meghatározzuk a H-t. Ott már kicsit más felé fog mutatni, meg más lesz a nagysága is. És itt tovább, megint odébb visszük DL-lel. És mindig azt a H-vektort, amit ott mértünk, megszorozzuk skalárisan az ottani DL vektorral, amivel odébb vittük. Ezt csináljuk. Tegyük fel, hogy ezt a kísérletet végig csináljuk. És úgy csináljuk végig, hogy egy zárt görbe mentén, a térben, minden, szóval ilyen sok sűrű pontokban elvégezzük ezt a mérést, meg a DL-eket meghatározzuk hozzá, és ezeket a számokat, ezek ugye ez amper per méter, ez méter, tehát ezek a számok, ezek mind amper dimenziói számok. Lesz belőlük baromi sok, mert nagyon sok pontban határoztuk meg a H-t. Nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen kis szám lesz, ezeket mind összeadjuk, és visszajutunk ide a kezdőpontban vele, azt ugye így jelöljük, hogy ezt egy zárt görbén végig hurcolva adjuk össze ezeket a számokat, és kiderül, hogy ez a szám, amit ilyen rettentő fáradtságosan kaptunk, úgy, hogy megmértük nagyon-nagyon sok pontban a H-t, és egy csomó ilyen skalárszorzatot kiszámoltuk, és azokat mind összeadogattuk. Ez a rettenetes nagy számolás, ez kiderül, hogy ez ugyanaz a szám lesz, mint hogyha simán ezeket az áramokat, ezt a hármat összeadtuk volna. Előjelesen. Az előjelesen az azt jelenti, hogy ami egyik irányból döfi át ezt a képzeletbeli felületet, azt egyfajta előjellel, ami a másik irányból döfi át, azt a másik fajta előjellel. Tehát mondjuk plusz i1, mínusz i2, plusz i3 így jön ki. De ezt általános esetben, akkor általános helyzetre így lehet felírni. Ja, ez nem is kell ez az index, mert fölösleges. Tehát összegezzük, előjelesen összegezzük az áramokat. Ez az amper törvény. Ezt nem indokoltuk, ezt csak egyszerűen fölírtam, de megnézzük, legalább ellenőrizzük, hogy ugyanazt adja-e, mint amit egyszer már a Biot-Savart törvénnyel kiszámoltunk. Szóval ez lesz egy olyan technika, olyan módszer, ami majd a számolást azt megkönnyíti sok esetben. Vagy hát legalábbis néhány szimmetrikus esetben. Tehát nézzük meg, hogy példák az amper törvény alkalmazására, ez lesz a cím. Most amikor a Gauss-tételt, a Gauss-törvényt vettük, akkor fölírtunk ilyen lépéseket, hogy milyen lépésekből áll a megoldás. Itt akarjuk meghatározni az E-t, és akkor Gauss. Nem. A lépések, azok így néztek ki, ezt nem is kell írni, mert ez benn van a füzetben. Tehát első lépés, mit tudom én, fölveszünk egy felületet, nem emlékszem pontosan, milyen sorrendben voltak, de fölveszünk egy felületet, amin üljön rajta ez a pont, ahol meg akarjuk határozni a térerőt, és legyen szimmetrikus az egész ábra, stb. Vázoljuk fel a térerő vonalakat, az erővonalakat, az erővonalképet. Írjuk fel a Gauss törvényt, tehát azt az integrál egyenletet, és oldjuk meg erre. Hát itt is hasonlók a lépések, nem is fogom fölírni őket, de itt is hasonlók a lépések. Tehát az első feladat, amit megnézünk, ez a végtelen egyenes áram, végtelen hosszú egyenes áram járt a vezető. Tehát itt megy az áram egy egyenes vezetőben. És ide írom az Ampere törvényt. És a lépések azok, azért nem kell fölírni őket, mert analóg módon mennek, mint a Gauss törvénynél. Tehát itt akarjuk meghatározni a térerősséget, itt ebben a pontban. H egyenlő kérdőjel. Hogy csináljuk? Hogy alkalmazzuk az Ampere törvényt? Első lépés, ezt a pontot ráültetjük, csak most nem egy zárt felületre, hanem egy zárt görbére, mert majd egy zárt görbén kell az integrált felületre. Egy zárt görbére ráültetjük ezt a pontot, tehát kiválasztunk egy zárt görbét úgy, hogy ez a pont legyen rajta, és nagyon szimmetrikus legyen minden. Maradjon az ábra a lehetőleg szimmetrikusabb. Akkor ez lesz az a zárt görbe, ami szépen egy kör, ami így körbeveszi az áramot. Második lépés, fölvázoljuk az erővonalképet. Ehhez már előre kell tudni igazából azt, hogy hogy fognak kinézni az erővonalak. Az előre tudás, azt a Biot-Savart törvény az megmondja nekünk. Tehát legalább tehát nem kell, az a jó benne, hogy nem kell legalább végig integrálni, mert a Biot-Savart törvényben az a keresztszorzat már megmondja nekünk, a számolási részletek nem fontosak, megmondja legalább azt nekünk, hogy az erővonalak azok éppen, itt ez csoda, de itt éppen olyan vonalak, hogy az egyik erővonal az pont megegyezik ezzel a zárt görbével, amit kiválasztottunk. Ez most egy csoda, de nem mindig lesz majd így, majd látunk a példát, akkor nem így lesz. Tehát ilyen. Harmadik lépés, akkor írjuk fel azt az integrált, és a konkrét esetre, és oldjuk meg H-ra. Az integrálnak a bal oldalán, ott tehát ez egy vonalmenti integrál van, amit úgy kell érteni, hogy minden pontban ott van az ottani H vektor, és az ottani dl vektor, az a kis l mozdulás, vagy hossz darabka vektor, csak irányított, és azokat skalárisan összeszorozzuk. De a szerencsére azok mindenhol, ahol így megyünk, mindenhol párhuzamosak egymással. A h meg az ottani dl, az mindenhol párhuzamosak egymással. Tehát a sima h dl integráljel nélkül, vagy vektorjel nélkül. Vektorjel nélkül. Tehát első lépésben elhagyhattuk a vektorjelet. Második lépésben kiemelhetjük a H-t az integráljel elé azért, mert ahogyan csináljuk, ide képzeljük ezt a mérőműszerünket, a szimmetria miatt biztos, hogy az a mérőműszer ugyanakkor a H nagyságot fog mutatni mindenhol a kör mentén, mert mindenhol ugyanolyan távolságra vagyunk a vezetőtől, nem mutathat mást egyes pontokban. Tehát a H értéke, nagysága az mindenhol ugyanakkora, kiemeljük az integrálból. Tehát ami benne maradt az integrálban, az egyszerűen ezeknek a kis DL-eknek a hossza összegezve. Ezt a távolságot ezt elfelejtettük felírni az ábrába, ez legyen D, azt hiszem ennek volt nevezve a múlt órán is. Tehát ez H-szor 2 pi-szer D. Egyelőre még csak a bal oldalt hoztuk rendbe. A jobb oldalon még nem is foglalkoztunk, de az meg tényleg triviális, mert a jobb oldal az áram, ami ezt a felületet átdöfi. Ezt a körfelületet átdöfi, körlapot átdöfi, hát az maga az I. Úgyhogy ennyi. És akkor tényleg az a képlet jött ki rá, az a képlet jött erre ki, amit a múlt órán sokkal hosszabban integrálva kiosztunk. Tehát ez a geometria, ez egy olyan példa, amikor a Biot-Savart törvény sem volt olyan rettenetesen bonyolult, az Ampère törvény meg egyenesen, röhelyesen egyszerű volt, mind a kettő működik, de ezt érdemesebb használni. Nézzünk még ilyen példát. Mondjuk legyen az a példa, hogy próbáljuk meg a második példát, amit a múlt órán néztünk, az a köráram. Tehát ilyen az áram. Ezt Biot-Savart törvényből hoztuk ki a múlt órán. Szerepel a füzetünkben a képlet. Itt ez az X. Az a kérdés, hogy itt mekkora a H. Erre folyik az I, és kész. És megvan adva még ez az R. Szóval mik a lépések? Ezt a pontot, tehát először is az is lehet első lépés, hogy megpróbáljuk az ábrába úgy berajzolni, legalább jellegre helyesen az erővonal képet. Az már egy jó kiindulás. Hát itt úgy néz ki az erővonal kép, ezek legalább jellegre ezek a vektori irányok, ezek kijönnek a Biot-Savart törvénynek a vektori szorzatából, ezt könnyen vagy szóval ellenőrizhetik. A tengely mentén számoltuk ki a múlt órán, ott igazán egyszerű. Hát itt már egy kicsit gyanús a dolog, mert ez nem olyan szép szabályos. Szóval szép szabályos, csak nem tudjuk ezt pontosan, hogy ezek milyenek ezek a görbék. Második lépés, ezt a pontot ültessük rá úgy egy zárt görbére, hogy valahogyan nagyon szimmetrikus maradjon az ábra. Passz. Egyszerűen megáll a tudomány. Szóval ezt nem tudjuk úgy ráültetni egy zárt görbére, hogy szép, körbe vagy, szóval valahol metsze is azt a felületet az áram, meg teljesen szimmetrikus maradjon az ábra, meg könnyű legyen számolni ezekkel a térelőkkel. Nem tudjuk megcsinálni. Tehát a tanulság az, hogy ez az Ampère törvény, ez nem egy olyan csoda fegyver, amit mindig be lehet vetni, és akkor mindig sokkal egyszerűbb lesz tőle az élet. Itt a Biot-Savart törvénytől lesz sokkal egyszerűbb az élet, az Ampère törvényt egyszerűen nem tudjuk praktikusan alkalmazni. Igaz, mert ekvivalens a Biot-Savart törvény, csak nem jó receptet ad a kiszámolásra. Tehát mindig meg kell gondolni, ez teljesen hasonló a Coulomb törvény meg a Gauss törvénynek a viszonyára. Meg kell gondolni az adott feladatnál, hogy mit érdemes használni. A harmadik példa az legyen mondjuk az, hogy ugyanaz, mint az első, csak a részlet, csak részletesebben. Tehát ugyanaz, mint csak a vezetéken belül is. Ezt úgy kell akkor érteni, hogy most már figyelembe vesszük azt, hogy egy fokkal kevésbé idealizáljuk a problémát, mert még mindig végtelen hosszú ez a vezeték, az azért elég ideális, vagy idealizált, de legalább nem végtelen vékony. Ha most ezt igazán precízen szeretnénk a bioszavár törvényt alkalmazni, mondjuk itt ebben a pontban, ez legyen D távolságra a tengelytől. Ha igazán precízen szeretnénk alkalmazni, akkor ezt a vastag vezetéket, ezt föl kéne bontani úgy képzeletben egy csomó olyan kis fomára, amik úgy kitöltik itt a keresztmetszetet, és azokra mind kiszámolni, és azokat összegezni. Az macerás. Nem beszélve arról, hogy belül is van értelme megkérdezni a mágneses teret. És ott is hasonló a macerás a bioszavár törvény. És az amper törvény viszont nagyon egyszerű. Tehát első eset az a vezetéken kívüli térrész. Ott hogy lehet meghatározni a mágneses teret? Előre tudjuk, hogy az erővonalak azok ilyenek lesznek, tehát az az erővonal is, ami itt átmegy, az pont egy kör lesz. A szimmetria miatt ebbe biztosak lehetünk. Tehát amper törvényt alkalmazzuk, akkor ugye ezt a pontot még egyszer ugyanazt elmondanám, mint az egyes feladatnál, de már nem mondom, mert tök ugyanazt kell elmondani. Tehát ezt a pontot ráültetjük egy zárt görbére, de az a görbe természetesen a kör lesz. Mivel ott egybeesik az erővonallal az a kör, ezért ez simán H-szor 2pi d lesz. Tehát tök ugyanazt mondanám el, mint az első feladatnál. És a jobb oldalra meg azt kell írni, amennyi áram átdöfi ezt a felületet, amit most bevonalkáztam, az I döfi át. Tehát akkor a H-ra kijön az, hogy I per 2 pi szer D, nem is lepődünk meg rajta, mert ezt már tudtuk eddig is, de azért megnyugtató. Most jön az, hogy belül, a vezetéken belül mi történik. Vezetéken belül, ott, szóval itt vagyunk most, ebben a pontban, mondjuk ebben a pontban vagyunk, itt. A szimmetria miatt most sem lehet más a helyzet, de egy kicsi ilyen bioszavar féle, ilyen jobb csavarszobály is ebben megerősít minket, most sem lehet más a helyzet, mint hogy ezek ilyen körök itt az erővonalak. Tehát pont a keresztmetszeti síkban levő körök. Tehát ugyanazt a bal oldal, az ugyanúgy H-szor 2 pi szer D, az a különbség, hogy most a D ez a picike sugár. Most ez a D, ami kisebb, mint az R, mint a vezetéknek a sugara. A különbség az a jobb oldalban van, mert a különbség az most az, hogy ezt, amit itt bekarikázok, vagy besatíroztam, ezt nem a teljes áram fogja átdöfni, ennyi, csak a különbség, hanem ezt az áramnak csak egy része fogja átdöfni. A teljes áram az ebben a vastag vezetékben, vagy annak csak egy része. Hogyha mondjuk itt ez homogén ez az árameloszlás, amit itt most feltételezünk, akkor annyi szor kisebb áram fog itt áthaladni a satírozott részen, ahányszor kisebb ez a satírozott terület, mint a keresztmetszeti terület. Az meg a sugarak négyzetének arányában kisebb, tehát D négyzet per R négyzet. El kell lebutítani az áramot, a teljes áramot, hogy megkapjuk azt az áramot, ami ide átmegy. Tehát ebből egy olyan H függés adódik, mármint hogy a H-nak a D-től való függésére, hogy ilyen. egy lineáris függés, a D a szorzófaktor, mint szerepel, tehát érdemes ezt így felrajzolni. Ugye látszik, hogy ez egy folytonos függvény lesz. Érdemes ezt felrajzolni, az adódik ki belőle, hogy a vezetéken kívül van egy 1 per R-es, 1 per D-s, 1 per távolság, tehát a távolság függvényében fordítottan arányosan lecseng a tér, belül meg a középpontomért távolság függvényében egyre nagyobb, és a legnagyobb a mágneses tér, az pont a vezetőnek a felületén, az áram járt a vezetőnek a felületén. Itt meg ez a D függés van. Még egy esetet megnézzünk, még egy példát az amper törvény alkalmazására. Ez a negyedik példa. Ez a negyedik példa is olyan lesz, ami bioszavar törvény, amit még nem, ezt még nem számoltuk ki bioszavar törvénnyel, de nem lenne lehetetlen. Szóval ez is egy olyan példa, ami nem... Nem, azért egyrészt, mert az váltakozó áramnál, ez most egy egyenáram mondjuk, másrészt meg megmondtam előre, hogy homogén áramelosztás. A skin hatás van olyan, hogy skin hatást, hogy az áram az nagyobb, az áramsűrűség az nagyobb a vezető felülete felé, de itt most kikötöttem, hogy föl kellett volna írni a címbe, hogy homogén áramelosztású vezető. Hogy homogén áramsűrűségű áram, vagy mit tudom én. Ez a feladat. Ha nem az, akkor nem ilyen a függvény. A függvénynek a belseje akkor nem ilyen. Az teljesen igaz. Na most tehát a negyedik feladat, negyedik példa az egy olyan, ahol nem nagyságrendileg lesz nehezebb a bioszavar törvény, csak egy kicsit nehezebb a bioszavar törvény, ez a szolenoid. Áram járt a szolenoid. A szolenoid az egy ilyen hengeres tekercs. Azt hívják szolenoidnak. Tehát L a hosszúsága, N a menetszáma, és I áram folyik benne. Szolenoid belsejében keressük a mágneses teret. Most az a helyzet, hogy ezt mondjuk egy adott pontban, az egyszerűség kedvéért a középpontban. Ezt nem lenne nagyon-nagyon-nagyon szörnyen nehéz bioszavar törvénnyel, hogyha valakinek van kedve, akkor ezt megpróbálkozhat ezzel, vagy kiszámolhatja, vagy utána is nézhet neki, hogy az a teendő ilyen esetben, mondjuk itt a szolenoid, csak ilyen néhány menetet rajzoltam ide föl, de még van sok menet, mondjuk innentől idáig tart a szolenoid, és itt szeretnénk meghatározni a teret, akkor az a teendő, hogy felbontjuk ilyen kis néhány menetből álló kis szakaszokra, szóval egy kis körgyűrűkre. Egy ilyen körgyűrűre kiszámoltuk a múlt órán bioszavar törvényből, mert pont egy ilyen körvezetőre számoltuk ki, hogy ez itt milyen mágneses teret hoz létre, és akkor utána az cselesen azoknak a hatását így összegezzük, integráljuk. Tehát nem olyan szörnyű feladat, nem is élvezetes kifejezetten, de meg lehet csinálni. Az amper törvény egy ilyen általános esetben nem is igazán használható, mert a szolenoidnak a tere, ugye az egy körgyűrűnél már megmutattuk, hogy nem használható az amper törvény, de a körgyűrűnek a tere az ilyen össze-vissza, nem homogén, stb. Na most, ha elég sok ilyen körgyűrűt egymás mellé teszünk, akkor azért eléggé, szóval szebb lesz a tér. Akkor se lesz túlzottan szép, mert lesznek benne ezek az elhajlások, de ott belül, ha sűrűn vannak pakolva ezek a menetek, meg jó hosszú, akkor ott belül szinte homogén a tér. De általános esetben, még akkor itt mindig megvan az a gond, hogy oké, megvan az, hogy itt belül, körülbelül így néznek ki az erővonalak, De hogyan, válasz, hogyan ültessük rá ezt a pontot egy zárt görbére, úgy, hogy még szimmetrikus maradjon az ábra? Tök szimmetrikus maradjon az ábra. Nem lehet. Nem lehet úgy ráültetni értelmesen. Tehát az amper törvény, az első reflexünk az az, hogy ez nem is működik, és jól, nem nagyon használható itt, és igaz is, de ha kiegészítjük ezt azzal, hogy hosszú szolenoid, ha nagyon-nagyon hosszú, ahhoz képest persze, amilyen a keresztbe a mérete, tehát hosszú és vékony szolenoid, akkor mégis lehet használni legalább közelítő számolásra könnyen az amper törvényt. Mert akkor az történik, hogyha nagyon-nagyon hosszú a szolenoid, akkor itt már tényleg ilyen homogén a tér belül, a szolenoid belsejébe, és akkor utána, tehát persze, hogy valamikor vissza kunkorodnak ezek az erővonalak. De attól a hatástól szerencsére meg lehet szabadulni egy trükkel. Tehát itt szeretnénk mondjuk ebben a pontban kiszámolni a térerősséget. Itt. Rá kéne ültetnünk, tehát az erővonal képpel készen vagyunk, rá kéne ültetnünk ezt a pontot egy zárt görbére. Következő cseles zárt görbét találjuk ki. Ez ugyan nem igazán őrzi meg az ábra szimmetriáját, viszont szerencsére mégiscsak ez a legjobb ötlet ebben az esetben, tehát szerencsére mégiscsak működik. Tudnélik, tehát egy ilyen téglalapnak az oldalai, az a zárt görbe. Azért működik ez jól, mert amikor fölírjuk rá az amper törvényt, akkor itt lesz ennek a téglalapnak egy olyan szakasza, ez a hossz, ez a kinti, ami éppen kívül van már tekercsen, ahol gyakorlatilag nincsen tér, nincsen mágneses tér. Az itt összpontosul, tehát itt nulla a tér. Amiatt ez a szakasz, ez nulla járulékot ad. Ugye, mert végig a lila görbe mentén végigvisszük a kis műszert, ami a hát méri. Hát, hogyha nullákat adunk össze, akkor az mindig nulla. Itt ezen a két szakaszon, itt meg ugyan van tér, mert itt errefelé mutat a tér, de merőlegesen megyünk rá. Tehát a H, amit a mérőműszerünk mutat, az merőleges a DL-re, amerre megyünk. Tehát ott is nulla lesz ez a H-szor DL skalár szorzat. Tehát egyelőre csak nullák vannak. Ez a szakasz is nullát ad, az a szakasz is nullát ad a bal oldalon, az amper törvény bal oldalán. Tehát marad ez az alsó vonal. Itt viszont a műszerünk az mindig, minden pontban ugyanazt a hát adja nagyjából, mert itt homogén a tér, jó közelítéssel. Tehát mindig ugyanazt a hát adja, és mindig ugyanaz a H van megszorozva a kis D, aktuális DL darabkával, amivel odébb visszük a műszert. Tehát összességében L hosszúságon vittük odébb a műszert, és végig hát mértünk vele. Tehát ennyi. És ez van a bal oldalon. A jobb oldalon pedig az összes áram, ami átdöfi ezt a felületet, amit itt besatírozok, amit körbevesz ez a lila téglalap. Tehát a téglalap felületét átdöfő összáram. Hát akkor azt úgy elképzeljük, hogy itt van így a tekercs, ez meg úgy a felébe úgy belemetsz. Tehát akkor itt egyszer jön kifelé belőle egy áram, aztán itt még egyszer, aztán itt még egyszer, aztán itt még egyszer, és így tovább. N-szer ugyanarról az oldalról átdöfi egy áram. Azt mind össze kell adni, tehát N-szeri. Tehát erre egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű képlet jön ki a szolenoid belsejében a mágneses tér, de ezt egy kicsit fenntartással kell kezelni, mert ilyen idealizált, tehát hosszú szolenoid, és azért vannak benne elhanyagolások. De hogyha a Biot-Savart törvényt ből azt a sokkal fáradtságosabb számlást elvégzik, és annak veszik a határértékét egy hosszú szolenoidnak a közepén, akkor ugyanezt kapják. Csak az tényleg fáradtságosabb sokkal. Na most az amper törvénnyel az a baj, tehát azzal az amper törvénnyel az a baj, hogy az nem lehet igaz teljesen. A következő miatt. Tehát az amper törvény, az amper törvény eddigi alapja, amit eddig fölírtunk, és az első példán ellenőriztük is, aztán utána meg csak úgy alkalmaztuk, de ezek tényleg helyesek is. Tehát ez az alakja, hogy integrál H dl egyenlő az össz átdöfő áram, nem lehet teljesen általánosan igaz. Eddig csak szerencsénk volt, mert elkerültük azokat az eseteket, amikor nem igaz. De most nézzünk olyan esetet, ahol kiviláglik, hogy miért nem igaz. Következő miatt nem lehet igaz. Például... Szóval... Az a probléma, hogy az amper törvény, az én ugye nem legettem ilyen szappanhártyát, meg minden, az amper törvényben nincsen szó szappanhártyáról. Szóval ott nem az van, hogy körbevesszük a... Szóval elképzelünk egy zárt körbét, és akkor, amikor felvetődik az a kérdés, hogy és milyen felületet kell nézni, amit ez a képzeletbeli fémkeret, mondjuk, ide képzelünk egy fémkeretet, az meghatároz, akkor itt sajnos sokféle felületet el tudunk képzelni. Nem csak a szappanhártyát, nem is ugye olyan felület, vagy olyan görbét el tudnak képzelni, meg tudnak hajlítgatni fémkeretből, ami nem tud meghatározni sík felületet például. Az tök egyszerű hajlítgatni. Jó, akkor mondjuk az egyik lehetőség az, hogy ahova a szappanhártya beáll. De nem az az egyetlen lehetőség. Tehát a szappanhártya ott van, és akkor azt úgy elkezdem így hurcolni a térben, akkor az úgy kidudorodik, meg tudom én. Azok mind érvényes felületek. Azokat mind ez határolja. Tehát ez, amit itt bevonalkáztam, ez most milyen felület pontosan? Az amper törvénynek minden ilyen felületre működnie kéne, amit ez a görbe meghatároz, határol. Tehát mondjuk erre is, meg mit tudom én, itt ki elképzelnek egy ilyen szappanhártyát, csak ezt én gyorsan így elhúzom, és akkor a szappanhártya az úgy kidudorodik. Egyelőre még nem sejt, szóval egyelőre még úgy néz ki, hogy ez nem okoz problémát, mert hogyha egyszer ezt a felületet átdöfi áram, akkor muszáj annak úgy tovább menni, szóval az úgy nem tud itt szóval mit csinálni, tehát az valahogy úgy megy tovább, tehát akkor azt is át fogja döfni. De az a kérdés, tudunk-e cselesen olyan helyzetet előidézni, vagy kitalálni, ahol egy áram, az mondjuk ezt a szappanhártyát, ezt a síkszerűséget, ezt átdöfi, ezt meg már nem döfi át, mert útközben vége van az áramnak. Egyszer csak megáll az áram, nincs ott áram már. Nem olyan lehetetlen ilyet elképzelni, mert például, hogyha töltünk egy kondenzátort, akkor pont ez a helyzet. Itt folyik az áram, itt nem folyik semmi, itt levegő van, sőt, még akár az sincs. Tehát egyszerűen itt nincs semmi. Itt csak úgy folyik az áram, és azt csinálja az áram, hogy itt fölhalmozza a töltéseket. Itt is már folyik az áram, mert innen meg mennek el a töltések, de a kettő között szakadás van. Nincs ott semmi. Tehát igenis, hogy tudunk ilyen helyzetet előállítani. Például, hogyha egy ilyen, tehát kondenzátor töltése közben tehát ki akarjuk számolni, hogy itt ebben a pontban mekkora a H, akkor első reflex az az, hogy ezt rátesszük ezt a pontot egy zárt görbére. Ez lesz az a képzeletbeli keret, ami kifeszíti azt a hártyát. Csak az a baj vele, hogy itt már tényleg tudunk két olyan hártyát oda képzelni, amik közül az egyiket átdöfi az áram, ezt mondjuk, ezt átdöfi. Mondjuk nevezzük el ezt a hártyát, képzeletbeli hártyát, mit tudom én, egyesnek. Tehát az egyes felületre az jön ki, hogy itt a lila görbén végig menve a HDL az egyenlő azzal az áram, ami átdöfi a vonalkázott felületet, az az I. De el tudok képzelni egy másik felületet, ami meg egy olyan szappanhártyaszerűség, ami éppen így itt helyezkedik el, szóval mint egy ilyen sapka úgy kebelezi a baloldali elektródát. Ez lesz a kettes felület. Na most amit nem döf át, tehát ezt a kettes felületet, ezt az ilyen sapkaszerűt, ezt nem döfi át áram. Tehát itt nullát kell írnom a jobb oldalra. Viszont a bal oldalra meg kötelező ugyanazt írnom, tök ugyanazt, hajszálpontra tök ugyanazt. Muszáj írnom, mert nincs is itt ez a sapka, meg nincs is itt ez a szappanhártya, meg ez a görbe sincs itt. Ez csak az, a bal oldal csak azt jelenti, hogy itt végigviszem ezen a görbe, ennek a görbének a vonalán, a térben a kis műszeremet, és megmérem a H-kat, és kapok egy számot. Arra egy fix számot kapok, az nem lehet, hogy egyszerre kapom az I 5 ampert is, meg a nullát is. Arra csak egyféle számot kaphatok. Tehát itt ez ellentmondás, ez azt jelenti, hogy itt valami nem jó a képletben. Valami nem jó. Hogyan lehetne kijavítani? Úgy próbáljunk meg rájönni, hogy lehet kijavítani a képletet. Igaz, hogy itt ezen a kettes felületen nem megy át áram, cserébe mi van itt ebben a térrészben? Áram nincs. Viszont elektromos tér az meg van. Az biztos, hogy van, mert itt töltődik a kondenzátor. Tehát ide be tudok rajzolni elektromos erővonalakat, E. Igazából ez a számolás, ez már nagyjából volt is, de azért ismételjük el, tehát hogyan kell ezt a térerősséget meghatározni két kondenzátorlap között. Tehát itt vannak az elővonalak, és ne is az E-t próbáljuk meghatározni, mert Gauss-tételt fogunk használni, és azt tudjuk, hogy a Gauss-tétel az a D-re vonatkozik precízen, tehát a D-t próbáljuk meghatározni. Tehát most akkor visszamegyünk agyban néhány héttel, és a Gauss-tételt próbáljuk meg alkalmazni. Tehát tegyük fel az a kérdés, hogy itt a D-vektort próbáljuk meg, a D is ugyanilyen narancsárga, le is töröm az E-betűt, és inkább átírom D-re. Tehát a D-vektort próbáljuk itt meghatározni Gauss-tétel segítségével. Az a recept, hogy mondjuk ebben a pontban szeretnénk a D-t meghatározni, hogy ezt ráültetjük, ezt a pontot egy Gauss felületre, mondjuk egy ilyen kis hengerre, amit ez pont elmetsz, ez az elektróda. És a bal oldalon az a fluxus van, ami erre a zárt felületre vonatkozó fluxus a D-nek, tehát hogy hány erővonal döfi át ezt a zárt felületet. A henger parázsolt egy se döfi át, mert látják, hogy azok mind párhuzamosak. Ezt a felületet se döfi át egy se, mert az meg már azon a helyen van, ahol már nincs is tér. Csak ezt az egy felületet döfi át, amit elnevezünk A felületnek, tehát D-szer A van a bal oldalon. A jobb oldalon meg az az ösztöltés, amit bezártunk a kis hengerrel. Az, ez a kondenzátor fegyverzetnek ez a darabkája, azt zártuk be. Hogyha a kondenzátornak a... felületi töltéssűrűsége a szigma, akkor ez szigma szor, ugyanaz az A, szigma szor A. Tehát az jön ki, hogy a felületi töltéssűrűsége pont megegyező lesz a D, az elektromos eltolás a kondenzátor fegyverzetek között. Na, akkor kijavítjuk ezt az Ampere törvény képletet a következő képen. Szóval innen hiányzik valami. Úgy fogjuk kijavítani, hogy ide még hiányzik valami. Azt onnan tudjuk, hogy hiányzik valami, mert ide egy olyan tagot kell majd beírni, ami a kettes felületen van, az egyes felületen meg nincs. Tehát ezt itt kiegészítjük egy taggal, ami csak a kettes felületen játszik, az egyes felületen meg csak ez játszik. Ezt fogjuk csinálni. Tehát ide az egyes felület, tehát az áram, ez tulajdonképpen ebben a feladatban azt mondja meg, hogy milyen gyorsan töltődik a kondenzátor, dQ per dt. Mondja meg. Tehát valami módon ugyan ennek kéne itt is megjelennie, hogy milyen gyorsan épül föl a Q töltés a kondenzátor fegyverzetek között. Tehát ide is ugyanazt a dQ per dt-t kell, hogy írjam, csak ez most nem azt jelenti, hogy megnöveltem kétszeresére az eredményt, mert az egyik felületre, az egyes számú felületre csak ez lesz, ez meg lenullázódik, a kettesre csak ez lesz, és ez meg lenullázódik, de el akarom érni, hogy ugyanaz legyen, amikor a másik lenullázódik. Tehát dQ per dt, az pedig nézzék meg, tehát az ösztöltés per dt, ez tulajdonképpen, én a következőt írom fel, hogy ha szóval ez micsoda? Ez nem más, mint az, hogy a töltéssűrűség az milyen gyorsan növekszik. A töltéssűrűséget megszorzom a felülettel, tehát a töltéssűrűséget megszorzom a teljes felülettel, akkor az, hogy az éppen azt mondja meg, hogy a töltés milyen gyorsan változik. Tehát ez tulajdonképpen ilyen delta Q per delta T-s gondolkodás módból kiindulva, csak ez már rögtön az általános formulát írtam föl, ami már akkor is igaz, hogyha a töltéssűrűség az más-más helyeken más és más. Tehát ez itt mindig a töltéssűrűségnek az időbeli változási gyorsasága, szorozva az adott kis felületelemmel, az, hogy ott a töltés milyen gyorsan változik, dQ per dt, és azt integráltam. És tényleg ez a képlet, tehát ez hozza rendbe a dolgot. Sőt, ez annyira rendbe hozza a dolgot, hogy ez az egyik megszöregyenlet. ebben az alakban, csak egy kicsit elegánsabban is föl lehet írni. Tehát elegánsabb alakban. Még egyszer mondom, ez azt jelenti, hogy ebben az előző példában, hogyha az egyik felületen nézem, akkor csak ez jön be, ez meg nulla. Ha a másik felületen nézem, akkor csak ez jön be, ez meg nulla. Ezzel a trükkkel biztosítottam, hogy tök mindegy, melyik felületen nézem, akkor is ugyanaz az eredmény jön ki. Elegánsabb alakra úgy lehet hozni, hogy az áramot ezt úgy írjuk fel, hogy az áram sűrűségnek a felületre vonatkozó integrálja. Így. Tehát elképzeljük azt, hogy ott nem olyan fajta az áram. Itt van ez a felület, és nem olyan fajta áram, hogy itt is megy egy vezeték, akkor nincs különösebb értelme ennek az elegáns felírásnak, mert akkor összeszámoljuk 5 amper, mínusz 3 amper, plusz 4 amper, tök egyszerű az egész. De elképzelhető egy olyan eset, amikor ezt a felületet úgy döfik át áramok, úgymond, hogy az egész egy ilyen nagy átmérőjű valami, ami úgy áramlik át rajta minden. Tehát egy ilyen folytonos árameloszlás van itt, hogyha így a keresztmetszetét nézzük, és akkor annak van értelme, hogy itt fölosztjuk kis dA darabkákra ezt a felületet, és megnézzük, hogy ott mekkora kis áramocska dI megy át, az az ottani aktuális áramsűrűség szorozva dA-val. És ezeket összegezzük a teljes felületre. Az lesz a teljes áram, ami ott átmegy. Szóval ilyen folytonos leírásmódra is szükség lehet. Tehát ezt beleképzelik ide, akkor itt is az első tagban is egy felületi integrál van, meg a második tagban is egy felületi integrál van, és akkor aztán elegánsan egyetlen zárójelbe beleteszik, és így lehet fölírni. Jó, ezt be is keretezzük, mert ez az egyik Maxwell egyenlet. A Maxwell egyenleteket majd még fölírjuk rendesen, 1, 2, 3, 4, meg minden, és de ez lesz az egyik. Mivel ennek a tagnak a jelentése, szóval látszik, hogy egy zárójelen belül áramsűrűség mellett áll, áramsűrűség jellegű, csak nem áramlik ott semmi ténylegesen, viszont az eltolási vektorból származik, ezért ezt eltolási áramsűrűségnek hívják. De nem áramlik semmi, meg ráadásul maga az eltolási szó is már csak egy ilyen, szóval más is csak tiszteletből tartjuk meg, értelme nincs. Ezért ez nem sok mindent fejez ki, csak ezt a nevet, ezt láthatják, eltolási áramsűrűség. Igazából már a négy Maxwell egyenlet közül kettőt fölírtunk. Tehát a négy Maxwell egyenlet közül kettő már szerepelt. Az egyik az ez. Ez. És az, és a Gauss-tétel. De a Gauss-tételnek az elektromos eltolásra vonatkozó alakja az, ami teljesen általánosan igaz, mint anyag jellemzőktől függetlenül is mindig igaz, tehát ez. Most felírunk még egyet, és akkor már meg lesz három. Az a harmadik, amit most felírunk, ez teljesen triviálisan, a legegyszerűen megjegyezhető. Plusz egy, és akkor már ez a harmadik megszeregyelet, amit tudni fogunk. Ez pedig a mágneses indukcióra vonatkozik. Mágneses mielőtt az egyenletet felírjuk, a mágneses indukció erővonalai, azt mondja ki ez a megszeregyelet, hogy a mágneses indukciónak az erővonalai mindig zárt görbék, zárt hurkok, zárt görbék. Mindig zárt görbék. Ezt úgy lehet akkor egyenlet formában megfogalmazni, hogyha elképzelnek egy olyan erőteret, ami kizárólag zárt görbékből áll, csak zárt görbék vannak benne, olyan nincsen, hogy valahonnan úgy kiindulnak ezek a vonalak, és valahova beleszaladnak. Mert mindig önmagukba záródnak. Akkor ez azt jelenti, hogy nem lehet úgy felvenni zárt felületet, nem tudunk úgy felvenni egy zárt felületet, hogy azt ne pont ugyanannyi görbe metsze kívülről befelé, mint belülről kifelé. Mert nincsen közben olyan, ahol véget érnének ezek a vonalak, vagy ahol elindulnának. Ami bemegy, az muszáj, hogy ki is jöjjön. Tehát ez azt jelenti, hogy a fluxus, a mágneses indukciónak a fluxusa, hogy azt ugyanúgy kell pontosan definiálni, mint a elektromos esetben, az E-nek vagy a D-nek a fluxusát, tehát így ez a definíció. Ez a definíció, hogy hány erővonal döfi át az adott felületet, és az a Maxwell-egyenlet, hogy, tehát azt mondja ki a Maxwell-egyenlet, hogy ha ezt egy zárt felületre számolom ki, tehát zárt felületre végzem az integrálást, akkor nullát kell, hogy kapjak. Nulla. Ez ilyen nagyon egyszerű ez egyenlet. Nullát kell, hogy kapjak. Tehát B-nek a fluxusa az nulla. A D-nek a fluxusa az nem nulla, mert ez meg pont azt fejezi ki, hogy a D erővonalai azok valahonnan kiindulnak, és valahol végződnek. Miből indulnak ki? Töltésekből indulnak ki. Azok a forrásai az erővonalaknak. A mágneses indukció erővonalaknak nincsen forrása. Azok mindig ilyen zárt görbék. Tehát ide írom, hogy integrál H dl egyenlő pont, integrál B dA egyenlő nulla, integrál D dA egyenlő szumma Q. Megsejtjük, hogy akkor legalább az, hogy milyen betű fog szerepelni a negyedik megszeregyeltbe. A negyedik tehát ami még a bal oldalon nem szerepelt, az az E. Ugye, mert a mágneses térerős, mágneses teret azt ez a két vektor jellemzi, az elektromosat, meg a D, meg az E. Itt van minden nagyon szép, meg szimmetrikus, meg könnyen megjegyezhető. Itt van két ilyen zárt felület menti integrál, de csak egy zárt görbe menti integrál, tehát ezt várjuk, hogy az E-nek a zárt görbe menti integrálja lesz. És itt a jobb oldalon, csak azt nem írtam föl, de fölírhatom, itt a jobb oldalon szerepel a D. Tehát szerepel egy másik ilyen mező méghozzá. Az derül ki, hogy a mágneses tér létrehozói között az elektromos tér is szerepel. És kiderül, hogy minden tök szimmetrikus, meg nagyon szép, hogy akkor a H a D-vel függ össze, az E a B-vel kell, hogy összefüggjön. Tehát ide majd egy ilyen teljesen ehhez hasonló alakot, hát csak van egy mínusz előjel, az a különbség kell írni. Tehát akkor most már föl is írtuk mind a négyet, de majd még fölírjuk még néhány formában, és a lehető legegyszerűbb formát fogjuk majd úgy igazán bekeretezni. Tehát ez az utolsó megszegyed, de ezt még nem beszéltük meg, ez a Faraday-féle indukciós törvény gyakorlatilag. De ezt majd mondom, ezt nem kell most lejegyezni, mert ezt majd részletesen megbeszéljük egy-két hét múlva, vagy szóval nagyon közel jövőben. Jó, akkor most be is fejeztem, mert a jövő órán akkor a mágneses anyagok, anyagtulajdonságok lesznek, és az egy nagy falat. Ezt most mondjuk.